Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk az Orosházi Juzs Zsigmond Városi Könyvtár legújabb podcastjában. Törkő József vagyok. Mai adásunkban szerepel programajánló, belehallgatunk néhány korábbi rendezvényünkbe, és persze most is beszélünk majd a nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. És akkor következzék néhány programunk ajánlója. Pillanatképek az egykori orosházi zsidó közösség múltjából címmel Balog István kultúrtörténész tart előadást a holokauszt 75. évfordulóján könyvtárunkban április 16-án kedden 17 órától. A program a település alapítás 275. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programsorozat eseménye. Április 17-én, szerdán, 15 órától folytatódik lélekvitamin sorozatunk. A találkozó vendége ezúttal Verasztó Antal lesz, aki helytörténeti témában tart előadást az érdeklődőknek. Húsvéti, kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket gyermekkönyvtárosaink április 18-án csütörtökön 15 órától a gyermekkönyvtárba. Ösztánc, vagyis zene és tánc a 60-as, 70-es években Orosházán címmel rendezzük társalgó sorozatunk negyedik részét április 25-én csütörtökön 17 óra 30 perctől. A rendezvény vendégei Koszorús Oszkár helytörténész, Antali Zoltán táncpedagógus, Feldman József zenész. A program a település alapítás 275. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programsorozat eseménye. Ismét lesz társasjátékest gyermekkönyvtárunkban, folytatva a hagyományokat, ezúttal április 26-án várjuk játékos kedvű olvasóinkat egy kellemes péntek esti szórakozásra. A következő percekben azoknak az eseményeknek a felvételeiből szemezgetünk, melyeket könyvtárunk az elmúlt időszakban rendezett. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan szervezte könyvtárunk Verasztó Antal a Zsákos Ember című könyvének bemutatóját január 23-án. Az est házigazdája Buzai Csaba könyvtárigazgató volt. Hallgassunk most bele a rendezvény felvételébe.
Arra gondoltam, hogy miután én is így éreztem, hogy azért nagyon sok van ebben a könyvben a te személyiségedből, hogy a mai beszélgetés az úgy történne, hogy én idézeteket fogok felolvasni a könyvből, egy-egy mondatot, amiket te írtál, és amelyre azt gondoltam, hogy bizonyára rád is jellemző, vagy te is egyetértesz ezekkel a mondatokkal, amiket leírtál.
Esetleg amelyre én már nem is emlékezem.
Hát igen, az könnyen elképzelhető. Úgyhogy próbáljuk ki, hogy ez hogy fog történni.
Legalább derülhet a közönség.
Hát ez az egyik cél a mai, a másik pedig, hogy sok kötetet megvegyenek a kedves olvasók. Úgyhogy én most egy olyan idézettel fogom kezdeni, ami egy kicsit a gyerekkorodra fog visszautalni. Elég sok olyan idézetet vehetnék egyébként, hiszen nagyon sok olyan történet van, ami a valamikori gyerekkorodról szól, vagy legalábbis vagy még onnan is visszautaz még távolabbi múltba. A gyerekkoromban ugyan nem kellett koplalnom, de az nem adatott meg, hogy olyan kiskabában járhassak, amit az én vállamra szabtak. A lábbelim is általában kicsit nyűvöttes volt, igaz még viselhető. Ez mennyire volt a te múltad?
Hát nem teljesen. Viszont ilyen környezetben éltem. Akkor is volt szegénység ebben a városban, vagy akkor még nem is város volt. Hallottam panaszkodni mostanában is embereket, hogy hát nem egészen úgy megy a sorsuk, ahogy szeretnék, de azért minden ház bejárója előtt autó állt, és az én gyerekkoromban egy utcában egy tarkonca volt, amit kölcsön kértek a szomszéd, mert nem volt mindenkinek. Na ez abból az időszakból való emlék, hogy a gyerekek többsége, akikkel együtt jártam iskolába, nem a rászabad kabátba járt. Én se, de nem azért, amiért ők, hanem azért, mert a szüleim nem új kabátot vettek. Ők viszont egymástól örökölték. Többen voltak testvérek, mi csak ketten voltunk, és nekem nem adatott meg ez a csere lehetőség, mert az idősebb testvérem az lány volt.
Egyébként a gyerekkorodra visszatérve még egy gondolat erejéig, én olvastam, ugye nem olyan régen az Orosz Kafén, illetve az Orosházi Életben te voltál a régi csibész, akinek a történetei megelevenedtek, és azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy te élvezted a gyerekkorodat, neked egy nagyon jó gyerekkorod volt.
Hát ez valóban így van, mert hát gyerekkorban az ember nem érzékeli azokat a gondokat, ami a családot körülveszi. És hát gondtalanul uralja az utcát, vagy azt a gyerektársaságot, ami a környezetében van. És bizony kisiskolás korunkban ezeket a bűnöket el is követtük, amit ott megvallottam az újságban. Tehát akkor egészen más millióvőt, nehéz ezt elmondani, így nyolc. Mi is? Ebben a fél évben a 83. számhoz kell hozzászoknom. Hát ugye annak ugye van már 70 éve, több mint 70 éve, amikor ezek a dolgok történtek. Akkor még a szatócs voltak ajtajában, ezt azt kiraktak, meg az ajtókra felaggattak valami árat, amit tehát nem volt nagy kár, ha esetleg valaki elemelt. De a kocsikenőcs mindig egy ilyen kis hordószeri dologban volt benne, gyerekek előszeretettel, mi is úgy láttuk mások, úgy belekanyarintottak, és a következő polgári házak nagy rész kilincsének a belsejét. A szerencse volt a hazalátogató tulajdonos, amikor megfogta a kilincset, látszott, hogy jött ki a kedvés. És hát micsoda, az földön túl boldogság. Mondjuk a csengő rángatás, mert akkor nem csak villanycsengők voltak, így rángatni lehetett. Az nem volt ennyire biztonságos dolog, mert a harmadik becsöngetésnél már a tulaj ott állt az ajtó meg, és akkor kirobtott. Akkor a futásba kerestünk menedéket.
Február 15-én rendeztük meg könyvtárunkban a 19. Jus Zsigmond vers és prózamondó versenyt, mellyel az 1863. február 16-án született névadónkra emlékezünk minden esztendőben. A versenyre idén 6 település 10 intézményének 25 tanulója nevezett két korcsoportban. A szavalókat Fejes Róbertné, Orosháza város alpolgármestere köszöntötte. A résztvevők produkcióit a B. Imre Julianna, Bertáni Halász Edit, Steinwender József összeállítású zsűri értékelte. A 9-10-esek korcsoportjának győztese a békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium tanulója Hegedűs László, a 11-13-osoké pedig a szeghalmi Péter András gimnázium diákja Bodor Erzsébet lett. Hallgassuk meg előbbi előadásában Márai Sándor halotti beszédét.
Márai Sándor halotti beszéd. Látjátok, feleim, szemtekkel mik vagyunk? Bor és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet. Már minden csak dirib darab, szilánk, avit kacag. A halottnak szakálla nőtt, a nevet számadott. Nyelvünk is foszlik, szakadoz. S a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szárpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt. Amikor a költő még egy családnyelv indorolt. És megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyermek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli oké. A pap már spanyolul mormogja koporsunk felett. A halál gyötrelmei körülvettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, s lehull nevedről az ékezet. A tireni tenger zúgni kezd, s hallod Babic szavát, Krúdi háfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak, és üzennek ők. mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában, posta nincs, embernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumitrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és fecsét. Havi ezret kap, és kocsit. A Mrs. s a bébi fényképek áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, Ripley színe, Bartók vad szelleme? Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad. Már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad. S egy másik nyög. Nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög. Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől miért. Hogy rosszabb voltam, mint ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass és fizess. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu minden betem. Tűrt, hogy ember nem vagy ott, csak osztályidegen. Tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet. Álmodat. Nem bukkanj, mikor a bossz megszámolja a fogad. Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit. Egy hajfürtött, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugarin még számba vett el a Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet. És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet. És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet. És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Íme. Por és hamu vagyunk.
A vers és prózamondó verseny napján, február 15-én volt még egy programunk, egy író-olvasó találkozó. Ezen az orosházi író Rubi Szó mutatta be Csak két lépés észak című új kötetét. A bemutató házigazdája debreceni Szintia, az orosházi Moly Galeri vezetője volt. Hallgassunk meg egy részletet a rendezvény felvételéből.
Szia Petra! Ihletet nagyon sok mindenből szoktam meríteni, de leginkább a zenéből. Előfordult már, hogy filmből is jött ihlet, például a Rezervátum titkánál filmből is jött ihlet, de van, amikor dokumentumfilm is ihlet, például a 2020-as második tervezett könyvem, ami még nem biztos, azt is egy dokumentumfilm ihlette.
Egyébként, ha csak két lépés északhoz, bocsánat, beelőzöm itt a kérdéseket, de mégiscsak ez eszembe jutott, hogy ott olvastál azért valamit, mert azért Észak-Koreáról nem csak úgy az ember fejéből kipattannak dolgok, gondolom, meg hogy azért ott komoly információra, hadra van szükség.
Könyvre gondoltál, hogy olvastam-e?
Nem csak könyv, akár film, vagy valami dokumentumfilm.
Nagyon sok dokumentumfilmet láttam róla, tehát tényleg maga az az igazi száraz dokumentumfilm, hogy ez és ez történt itt és itt. Magát filmet, hát ami ott játszódik, azt nem igazán. Olvasni, elkezdtem egy könyvet, a Vádiratot, de én azt hittem, hogy ez is ilyen ismeretterjesztő jellegű lesz, de szép író írta, úgyhogy ezt be se fejeztem. Úgyhogy maradtak a dokumentumfilmek.
És így te írtál egy történetet, ami egy kicsit mondjuk szórakoztató irodalom, de ugyanakkor mégis keményebb hangsúlyú szerintem.
Igen, a dokumentumfilmekből kifolyólag. Igen.
Milyen zenéket hallgatsz írás közben? Foglalkoztál meg
csak? Egyszerre? Hát eddig ritka volt, hogy én zenét hallgattam írás közben, mert összezavarta a gondolataimat. De legutóbb úgy írtam a Csak két lépés északot, hogy otthon volt a kedves férjem, és a másik szobába játszott, és közben beszélt, és kénytelen voltam bedugni a fülemet, így hallgattam zenét a megírása közben. Hát próbáltam úgy igazítani a zenéket, hogy a történethez kapcsolódjon, tehát inkább ilyen komorabb hangvételűeket, tehát nem ilyen, hogy pop vagy trance mondjuk, hanem inkább ezeket a rockosabb meg kórzenéket hallgattam.
Mik a kedvenc műfőid?
Hát mivel nem igazán olvasok regényt, így marad az ismeretterjesztő, de például a történelmet is nagyon szeretem. Hogy bocsánat, nem a könyvre gondolt? Könyvre gondolt? A dokumentum regény, dokumentum könyveket is szeretem még. Na persze, hogy már rengeteg van. Abban van csak igazán sok.
És miért vetetted el ezeket a könyveket?
Ezek nem könyvek, ezek csak történetek.
Történetek, miért vetetted el őket?
Mert ezek, például ez ilyen az életben is, amit saját magam szórakoztatására írok. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nem érdemelnek egy könyvet. Nincs benne semmi plusz, mint például a Csak két lépés északban.
És véleményed szerint mi az a plusz, ami a csak két lépés északnak igazán? Vagy ezt nem lehet elmondani?
Dehogy is nem, hát Észak-Korea. Nem, tényleg nem egy csöpögős lányregény van benne, romantika, mert azt kell ugye a női szívetnek.
Igen, de ez a romantika azért az egy erősebb, tehát hogy ez egy hirtelen fellánguló romantika, nem, ha lehet mondani ezt hirtelennek
igen,
azért.
Igen, az, de ahogy tapasztaltam, a nők ezt szeretik.
És te magad hiszel ebben, ez az első látásra szerelemben?
Azt mondom, hogy hiszek, mert én is itt találkoztam a férjemmel.
És a férjed, ő mit szól a te írói munkásságodhoz?
Ő támogat benne, nagyon ügyesnek tart, de viszont nem olvastál a könyveimet, és nem is fog elolvasni, mert egyszerűen nem szeret olvasni. Tehát ő egy újságot se tud elolvasni.
De akkor mi alapján tudja bemérni, hogy te ügyes vagy? Az alapján, hogy látja, hogy mennyien olvassák a te könyveidet, meg ahogy dolgozol a saját brendeden ebből?
Szerintem az alapján, hogy látja, hogy amikor ezt is írtam, hogy reggeltől estig a gép előtt ültem.
2018-ban jelent meg Hering Zoltán, orosházi szerző, Lelki Aikido című könyve. E kötet előadással egybekötött bemutatójára várt a könyvtárunk az érdeklődőket február 21-én. A szerzővel Szegedi Pap Lajos beszélgetett. Következzen most ennek a rendezvénynek a felvételéből néhány percnyi részlet.
Menjünk egy kicsit bele a könyvnek a részleteibe. A félelem az egyik legnagyobb probléma az ember életében. Hogy látod? Hogyan hat ez az ember személyiség fejlődésére? Mi a tapasztalatod? Hol vannak a töréspontok? Mitől kell esetleg tartani, vagy hol kell segítséget kérni? Milyen lehetőségek vannak ebben az elemben?
Hát a félelem az egyik legősibb érzésünk. Bezár bennünket. Ennek különféle fokozatai vannak, illetve hát minőségei is. A miért félünk, mitől félünk, bármitől félhetünk, ez a félelem belőlünk is jön. De én inkább arra tértem ki, amire Fritz Riemann, hogy az emberi karakterek négyféle van a félelem alaptípusai szerint. Van az az ember, aki attól fél, hogy magára marad. És ezért ő neki mindenféleképpen kapcsolódni kell valakihöz. Ő a depresszív személyiség. Van a skizoid személyiség, aki attól fél, hogy túlságosan közel kerül valakihöz, és távolságot tart. De például ez a két karaktertípus, ez tudattalanul vonza egymást. Vannak azok az emberek, akik akkor érzik magukat rosszul, és akkor félnek, amikor megváltoznak a körülményeik. Tehát nincs köröttök az az állandóság, amit megszoktak. És ez a kényszeres karakter, és aki pedig attól fél, hogy minden változatlan marad mellette, mert ő neki menni kell, hajtani kell, és csinálni kell, és mindig újabb és újabb impulzusoknak kell érni, a hiszteroid karakter. Most a kényszeres és a hiszteroid személyiség is vonza egymást, de például a skizoid meg a hiszteroid az nagyon nem fér össze. Tehát ha egy tengelyen elképzeljük, akkor az egyiken a skizoid, a depresszív, a másikon a kényszeres és a hiszteroid. Így vonzák egymást, de így keresztbe már taszítják. És ebből lehetnek súlyos emberi konfliktusok, illetve ha később derül ki, hogy ki milyen. Ezt én elég jól kivesézem a gyermekkortól, hogy alakul ki ez a személyiség bennünk, mitől félünk, és mit kell elkövetnünk azért, hogy ne fixálódjunk egy bizonyos ponton, mert akkor működik egészségesen a személyiségünk, ha mindegyik félelemből, vagy mindegyik ilyen típusból van belőlünk valamennyi. Ha valamelyik eluralkodik, akkor mondjuk egy skizoidnál, akkor könnyen skizofréniát kap, vagy egyéb nagy elmebetegségeket.
A könyvben említést teszel az emberek összenem férhetőségéről. Hogyan értelmezed ezt?
Hát ez például ennek alapján a Riemanni karaktertípusoknál, de ha Jungot megnézzük, a extrovertált és introvertált emberek, az egyik az befelé forduló, és mélyen elmélkedik, és neki kevesebb ingerre van szüksége, mint az introvertáltnak, az extrovertált pedig annak nyüzsögni kell, annak állandóan az kell, hogy a agykérgét, a izgalom érje. És akkor ebből is komoly emberi konfliktusok lehetnek.
1+1=3 Érzelmi egészség a párkapcsolatban címmel tartott előadást könyvtárunkban március 4-én dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta. Hallgassunk most bele ebbe az előadásba is.
Első ismertetőjel. Az érzelmileg egészséges ember képes feloldani a sérelmeit. Ez egy nagyon fontos ismertetőjel, ha ugyanis ezt nélkülözzük. Képesek vagyunk évtizedeken keresztül is feloldatlan sérelmeket cipelni. Azt gondoljuk, hogy ezzel jó nagy borsot törünk valaki másnak az orra alá, de közben tudják, kinek a helyzetét nehezítjük meg a legjobban. A sajátunkat. Hát akkor leszek most a véka, jó? Volt egy sérelmem, amit 34 évig cipeltem. 34 évig képes valami üldözni bennünket. És tudják, bármennyire is próbálunk úgy csinálni, mintha nem léteznének ezek a dolgok. Bármennyire is próbáljuk figyelmen kívül hagyni, ezek olyanok, mint egy levakarhatatlan, éhes kutya. Ott lihegnek a nyakunkban állandóan, és előbb-utóbb elkapnak bennünket. Honnan jön ez a sérelem? Alapvetően nagyon jó gyerekkorom volt, de volt egy-két sötét szakasz a gyerekkoromnak. Vajdasági magyar szülők gyerekeként születtem Németországban, és éltem le ott az első 10 évemet, és hát ennek az egyik hátulütője az volt, hogy testközelből tudom, mit jelent külföldinek lenni. A 80-as évek elején azért Németország még alapvetően egy nem túl külföldi barát ország volt. Úgyhogy az egyik ilyen élményem a gyerekkoromból például az volt, amikor 9 évesen az osztálytársaim az egyik szünetben a kezembe nyomtak egy cédulát, és azt mondták, ezt olvasgasd, szükséged lesz rá. Miért kéne ezt olvasgatnom? Mi ez egyáltalán? Kihajtottam, és a mi atyánk volt ráírva. És srácok, miért kéne mi atyánkot olvasnom? Hát azért, mert úgy döntöttünk, hogy ma tanítás után kivégzünk minden külföldi osztálytársunkat. Olvasgasd, szükséged lesz rá. Hát ez jó viccnek hangzik, de én 9 évesen akkor rettegtem először az életemért. Egy évvel később a szüleim úgy döntöttek, hogy elköltözünk onnan, és egy olyan országba költöztünk, amit ők úgy hívtak, hogy haza. Nekem ez egy idegen ország volt. Jugoszláviának hívták. 1983-ban Jugoszlávia egy nagyon fura ország volt. Még a II. Világháborúnak a szellemei ott ijeszgettek minden bokor mögött. Ez abban nyilvánult meg például, hogy a gyerekeket az iskolából rendszeresen elvitték, mondjuk így havonta, két havonta egyszer a moziba, kötelező jelleggel ilyen partizános filmeket nézni. Tudják, amikor egy partizán egy darab paritjával 500 csúnya náci németet, ratatatata. És akkor ő volt a nemzeti hős. És akkor ebbe a korszellembe, ebbe a kultúrába becsöppen egy kisfiú, honnan? Németországból, ez az! Szóval én voltam az a szerencsés gyerek, aki minden szünetben, amikor az osztálytársaim háborúsdit játszottak, eljátszhatta a gonosz náci katonát, akit a bátor partizánok elkapnak, és a város főterén nyilvánosan kivégeznek. De itt még nem ért véget a történet. Volt egy osztálytársam, aki ennél tovább lépett, aki előszeretettel kísért haza engem iskola után, a bátyjával és az unokatestvérével együtt, akik hátulról lefogtak, és ő pedig addig verte a fejemet, amíg bírt a szusszal. Nagyon-nagyon sok fájdalmat okozott nekem ez az ember. Nagyon sokszor mentem sírva haza, és nem tudtam, mit kezdeni ezzel az egésszel. Évtizedekig, amikor ez így eszembe jutott, akkor gyomorgörcs, hagyjon engem most mindenki békén. 2018. áprilisában, mit sem sejtve, felnyitom a Facebook oldalamat, megnézem, kik jelöltek ismerősnek, és... kinek a képét látom? Ennek a fiúnak a képét. Megjelölt engem ismerősnek. Mit csinálnak egy ilyen helyzetben? Volt néhány gondolatom. Első gondolat. Hagyjuk a fenébe az egészet. Hagyjuk figyelmen kívül, ne foglalkozzunk vele. De aztán csak eszembe jutott újra, meg újra, meg újra. Nem működött. Második. Itt a lehetőség. Küldjük el jó messzire a sunyiba. Most be lehet olvasni neki, most el lehet mondani, mindent a fejére lehet olvasni. De ez nem hibolok. Nem éreztem én azonosnak. Két álmatlan éjszaka után fogtam magam és írtam egy jó hosszú levelet. Levél így kezdődött, kedves XY, be kell vallanom, nagyon-nagyon meglepett az ismerősnek jelölésem. Azért lepett meg, mert ha sorba kellene vennem gyerekkorom legfájdalmasabb, legtraumatikusabb élményeit, a te arcod a top 3-ban jut az eszembe. Nagyon sok fájdalmat okoztál nekem. Én csak egy védtelen kisfiú voltam, és te ezt gátlástalanul kihasználtad. De tudod, ma már nem az az ember vagyok, aki akkor voltam. Ma egy érett, erős, felnőtt férfi vagyok, aki meg tudja saját magát védeni, és meg tud másokat is védeni, akiket mások bántanak. Hát tudod, abban reménykedem, hogy te sem az a fiú vagy már, mint aki akkor voltál. Abban reménykedem, hogy te is tovább fejlődtél, tovább nőttél az akkori önmagadon, és már egy olyan férfi vagy, akire a gyerekek büszkék lehetnek. Aki kiáll másokért, aki biztonságot ad másoknak. És ebben a reményemben most nyújtom neked jelképesen a kezemet, és visszajelölek ismerősönként. És még egy dolog. Noha ezt soha nem kérted tőlem, de szeretném, hogy tudd. Szívből megbocsátok neked. Nem akarom, hogy hordozz ezt a terhet tovább, és én sem akarom ezt a terhet hordozni. Barát üdvözlettel, Mihalec Gábor. Nekem két éjszakámba tellett, mire ez így megszületett bennem. Tőle két hónapig nem kaptam választ. Nem tudom, mi történt ebben a két hónapban. Fogalmam sincs. De két hónap múlva jött egy üzenet. Kedves Gábor, visszatekintve a gyerekkori dolgainkra, most már látom, hogy mekkorát hibáztam. Nagyon sajnálom, amit akkor tettem. És várom a lehetőséget, hogy személyesen is találkozzunk, belenézhessek a szemedbe, és bocsánatot kérjek tőled. Milyen gazdag, nem? 34 év sérelme. Ki az ablakon? De ehhez az kellett, hogy szembenézzek a démonjaimmal. Ez az kellett, hogy ne meneküljek tovább, hanem megálljak, visszaforduljak, és azt mondjam, ez történt. És én ezzel kezdeni akarok magam. Ebből tanultam meg.
Március 5-én ismét könyvbemutatóra vártuk az érdeklődőket. Ezúttal Nagyné Németh Adrien Magabiztosan, azt hiszem, című új kötetét ajánlottuk a vendégeknek. A bemutatón Orovecné Egervári Zsuzsanna beszélgetett a szerzővel. Jöjjön most ennek az eseménynek a felvételéből egy részlet.
Amikor ez az egész projekt úgy kivilágosodott, hogy akkor nagyjából mit szeretnétek csinálni, mennyire volt nehéz ezt úgy elindítani? Hogy kell ezt elképzelni nálunk egy ilyen kis saját álmot kivirágoztatni? Nagyon sok akadályba ütköztél, mert hogy ez sem részletezted. Tehát, hogy utána azt érzi az ember, hogy mint kés a bajban, és akkor megyünk. Vagy tényleg az volt, hogy eldöntöttük, csináljuk, és lett?
Így volt egyébként, eldöntöttem, csináltam, és lett, és kellett ehhez a kitartás, kellett az, hogy ne foglalkozzak az ellenlábasokkal. Egyébként szintén az eredeti szakmámból adódóan, ugye TB-s szemvitelesként, az volt az első, hogy mi a törvényi szabályozás, hogy lesz engedélyem, vásárlókönyve, e-bizonylat, mi az Isten kell nekünk, és akkor ott álltunk, és nincs leszabályozva. Tehát elindul egy fejlesztőház ma Magyarországon, és nincs leszabályozva, hogy kell-e vásárlókönyve, hogy a jegyzőségre be kell lejelenteni, hogy annak milyen tevékenységi köre lesz. És akkor ezt még így kitapostam magunknak, aztán jön a másik oldal, ugye magán intézményként működünk, viszont én nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha nem kell sokat elkérni a szülőktől. Tehát én konkrétan saját magamat rúgnám segbe, hogyha sokat kérnék egy szülőtől, mert nem ár. És akkor próbáltam a helyi önkormányzatot, meg a polgármestert belevenni abba a buliba, hogy hát mi lenne, ha meg egyébként is, meg a városban senki nem foglalkozik az ilyen gyerekekkel, és akkor jött a tagadás. Mi? Hát ebben a városban minden meg van oldva. Mese nincs. Ezt akarja a gyerekeknek beadni. És akkor ilyesmi szövegeket kaptam első körben. Aztán úgy voltam vele, hogy hát akkor kimaradtok a buliból, megcsinálom akkor is. És akkor osztottam, szoroztam, üzleti terv, stb. És hát volt olyan befektetőnk, mert hogy ugye nettó 1,5 millió volt a piramisból, ami jutott nekem. Tehát az volt az ilyen részem, adó meg minden szar levonása után. És hát azért ez nem egy olyan hú, de nagyon sok összeg. És kellettek befektetők, kellett, aki segít, meg támogat, meg minden. Volt olyan vállalkozó, aki nem hitte el, hogy ezt én egyedül csinálom. Tehát azt kellett mondani, hogy egy 10 fős csapat áll mögöttem, ők csinálták az üzleti tervet, mert egy pénzügyi szakemberünk van. És akkor, tehát hogy nem hitték el, hogy ezt én egyedül megcsinálom, nem hitték el, hogy ezt így tudom. De tudtam, hát mindent tudtam. Jöttek a pedagógusok, és akkor jöttek azzal, hogy és a szakmai háttér, és akkor hogy lesz itt, meg hát az ő szakmai hírnevük, hogyha egy olyan helyen dolgoznak, ami nem... Tudod mit? Ha te a szakmai hírnevedet félted, akkor nekünk nem kell együtt dolgozni. Mert hogy egyébként imádom, tisztelem az összes pedagógust, most is ülök körülben egy pedagógus minimum, és de hogy én azt vallom, hogy egy fejlesztőháznak nem úgy kell működnie, hogy egy órára beveszem a gyereket, kap tőlem foglalkozást, aztán tessék anyuka. Mert otthon az a szülő nem fogja tudni, hogy mit kezdjen a gyerekkel. És ugye nagyon-nagyon fontos nekem a szemléletben, a mesenincsben, hogy igenis, adjunk otthonra játékot, nem feladatsor, játékötletek. Mit játszon a gyerekkel? Az a játék hogy fogja fejleszteni a gyereket? Mondok egy példát, beszédindításnál gyertyafújást szoktunk javasolni, buborékfújást szoktunk javasolni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amire a szülő magától nem biztos, hogy gondol, de rengeteget tud vele segíteni otthon a gyereknek. És hogy ez egy mocskosul rossz üzletpolitika egyébként, mert hogy pont emiatt nálunk a gyerekek nem járnak heti rendszerességgel fejlesztésre, mert hogy alapvetően azon van a hangsúly, hogy otthon tudjon a szülő vele mit kezdeni.
11. részéhez érkezett könyvtárunk zenetörténeti esték sorozata, melynek újabb programján a 210 éve született német romantikus zeneszerzőre Mendelssohnra emlékeztünk. A március 12-i est előadója Kormányos Zoltán, az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanára volt. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Beethovent. Ugye gyermekkorában hát elég kemény nevelést kapott, néha nem akar gyakorolni, jól megverték, nem értették meg az adott korban a művészetét, sőt, szembe ment mindig a klasszika rendszerével. Hát ő már kora romantikusnak is gondolható a zenetörténet egyes kutatói szerint, éppen ezért nem értettségbe talál. Mendelssohn ennek ellentéte volt. Erős családi háttérrel rendelkezett, édesapja Abraham Mendelssohn egy jó nevű bankár volt, saját bankkal rendelkezett, és nagyapja, Mózes Mendelssohn, az felvilágosodásbeli filozófus volt. A Hamburgban született 1890-ben, rá két évre a teljes család elköltözött Berlinbe, és áttért az evangélikus hitre. Ugye Mendelssohn zsidó származású volt, és hogy a család megkülönböztesse magát a zsidó hiten maradt ágtól, fölvette a Bartholdy nevet. Ezért teljes neve Felix Mendelssohn Bartholdy. Nívós házi tanítók oktatták. Szülei nagyon adtak arra, hogy a megfelelő képzést megkapja minden téren, szó szerint minden téren. Festészetre oktatták, grafikai ábrázolásra, belekóstolhatott a politika és filozófia tudományába, de a zene az mindig nagyon hangsúlyos volt az életében. Zenei neveltetésért Celter volt a felelős, zongoratanára Ludwig Berger volt, sőt, Reitz jóvoltából még a hegedűt is mesteri fokon sikerült elsajátítani. Az előbb felsoroltak alapján nem túlzás azt állítani, hogy Mendelssohn egy polihisztor volt. Fiatal korában rengeteget hasonlították életútját Mozarthoz. 9 évesen volt az első fellépése zongorával, és nem úgy képzeljük el, hogy egy darabbal küldt, hanem adott egy komplet szólóestet. 12 éves korától rendszeresen komponált. 19-20 éves korára tulajdonképpen felért a zenei világ csúcsára, ezt később ki fogom fejteni. Rengeteg lehetőség állt előtte nyitva, politikus, filozófus, képzőművész, bármi lehetett volna, azonban Cherubini szava döntő volt, hogy ennek a fiúnak zenésznek kell lennie, és az lett belőle. A család tartotta a klasszikában behonosított hagyományt, hogy házi hangversenyek alkalmával egy elitkört meghívtak, őket láttak vendégül, és neves előadókat, illetve Mendelssohn a saját műveit bemutatva szórakoztatta a közönséget.
Pászkától a Húsvétig címmel hallhattunk előadást április 2-án dr. Tokics Imre főiskolai tanár lelkésztől. Hallgassuk meg most a közel egy órás program néhány percnyi részletét.
Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pászka. A pászka egy ekte zsidó hagyományon, tradíción alapul. A Tórában is több helyen szerepel, és eredetileg ez az ünnep létezett jóval a kivonulás előtti időszakot megelőzően is. Tehát mi általában a Bibliát olvasó emberek Izrael kivonulásától eredeztetjük a pászka ünnepet, de el kell mondjam, hogy már legalább 5-6-800 évvel korábban, akár az ábrahámi időket megelőzően is, volt és létezett pászka ünnep. Mi volt a pászka ünnep lényege? A pászka ünnep lényege a szabadulás. Ugye ebben az időben az emberek nomád környezetben éltek. Félnomádoknak nevezzük azokat az embereket, akik addig telepedtek le egy-egy területen, amíg a megélhetésük biztosítva volt. Amikor elfogyott a legelő, elfogyott az élelem, elfogyott a víz, akkor fölkerekedtek családostól, nagycsaládostól, szolgástól, állatostól, és elvonultak és mentek, kerestek maguknak egy olyan helyet, ahol az életterük biztosítva volt. És ebben az időben már létezett a pászka. Kérem szépen, a pászka a pásztoroknak a nagy ünnepe volt, hiszen voltak olyan családok, akik úgymond ebből éltek, viszont ezeknek az állatoknak, a bárányoknak, kecskéknek legelő kellett. És abban a pillanatban, amikor elfogyott a legelő, akkor ezekkel az állatokkal néhány napon, heten belül a tartalék élelemmel együtt el kellett menni, és keresni kellett egy olyan helyet, ahol az állatok tudtak legelni. És nyilván ezek ősi hagyományokon alapultak. Apáról fiúra szálltak tovább a különböző hegyvonulatok titkos legelőjé. Ezt minden apa halála előtt bemutatta a gyerekének. Ha ott nincs, akkor menj el oda. Ha ott nincs, akkor itt, de emid biztosan lesz. És akkor a család kiküldte azokat a tagokat, akik felderítették, mert bizony el kell mondjam, hogy abban az időszakban, mondjuk a Krisztus előtti 18-19-20. Században, tehát valamikor 2000 tájékán, több mint 4000 évvel ezelőtt, nagyon nehéz volt az élet. Akkor is voltak olyan időszakok, amikor nem esett az eső, aszályos időszakok voltak, és akkor bizony ebben a térségben nem volt lehetőség, hogy megnyitjuk a csapot, és locsolunk, és valamilyen módon túléljük ezt a helyzetet. Családok, nemzetek tűntek el egy-egy aszályosabb időszakban, de mindig voltak túlélők. Azok a túlélők, akik felkészültek ezekre a lehetőségekre, akik még abban az időben feltérképezték az újabb legelőnek a lehetőségét, mielőtt kiszáradt volna minden. És amikor elértek a pásztorok egy-egy ilyen újabb legelőhöz, akkor a nyájuk legszebb állataiból áldozatot mutattak be az Istennek, és ezt nevezték Peszachnak, áldozatnak, Peszach áldozatnak.
A Magyar Költészet Napja alkalmából április 8-án Varró Dániel, József Attila díjas költő volt a vendégünk, aki aznap kétszer is közönség elé állt. Kora délután gyermekeknek tartott élvezetes, interaktív foglalkozást, fél öttől pedig már felnőtt közönség előtt válaszolt debreceni Szintia házigazda kérdéseire. Következzen most a felnőtt program felvételéből néhány perc részlet.
A mai délutánunk témája Varró Dani legutóbbi műve, ami nem más, mint a Szomjas Troll című kis viking legendárium, erről fogunk beszélgetni. Többféle szempontból is nagyon különleges ez a könyv. Nekem, ami elsőre nagyon megkapó dolog volt, az már a címe, hiszen érezhetjük, hogy azért nem mindennapi figurákkal találkozhatunk a történetek során. Ugye javarészt skandináv és kelta folklór szereplők vannak benne. Honnét jött az ötlet, hogy őket szeretnéd megeleveníteni ebben a meséskönyvben?
Igazából több minden is ihletett erre, hogy egy ilyen skandinávos, trollos dolgot írjak. Ha őszinte akarok lenni, akkor a legközvetlenebb motivációm az volt, hogy kicsit messzebbről kezdjem. Ugye szerintem az általános dologban szegény íróknál, költőknél, lehet, hogy más művészeknél is, hogy amikor ugye nagyon lelkes az ember, amikor éppen ír valamit, és akkor amikor elkészül a mű, egy vers, vagy egy hosszabb verses mese mondjuk, akkor én legalábbis nem vagyok, hogy akkor hát rögtön szeretném valakinek megmutatni, és hát nagyon hát úgy szomjazom azt, hogy legyen valami lelkes visszajelzés, ami úgy megerősít abban, hogy jót írtam, és hát nyilván én gyerekkoromban kezdtem verseket írni, úgyhogy akkoriban hát nyilván anyukámnak mutattam elsőként, amiket írtam, és ő nagyon mindig lelkesedett kellően, és akkor mindig nagyon örültem, hogy akkor milyen gazdolgot írtam, aztán később írtam a gyerekeimnek, akik hát különösen még nem tudtak beszélni, mindig azt láttam, hogy nagyon tetszik nekik, tehát hogy nagyon mosolyogtak, meg azt is úgy éreztem, hogy akkor ezek nagyon jók. De hát azért általában mostanában, mondjuk aki legközelebb van, akinek elsőként meg tudom mutatni, amiket írtam, az a feleségem szokott lenni, és ő hát olyan kicsit kritikusabb, vagy hát tehát megszokta, hogy elég jók, amiket írok, vagy hát, hogy olyanok, amilyenek szoktak lenni, és akkor nem azt szoktam mondani, ha írok valamit, hogy hú, ez milyen zseniális, aminek én örülnék, hanem azt szoktam mondani, hogy hát jó, de ez a lém, ez kicsit szerintem furcsa, vagy ezt nem lehet érteni, tehát mindjárt ilyen kritikus dolgokat szokott mondani, amik általában egyébként nagyon hasznosak, és akkor később ezek alapján szoktam is javítani, de úgy hát nem tudom, mindig örülnék neki, hogyha lelkesebben fogadná, úgyhogy ennek a könyvnek az volt az előzménye, hogy volt egy ilyen általános felkérés egy másik projekt keretében, amely aztán nem valósult meg, hogy valamiről, bármiről írhatok egy mesét, és akkor azt gondoltam, hogy akkor megpróbálok írni egy olyan verses mesét, ami a feleségnek biztosan tetszeni fog, és ő hát egyrészt nagyon szereti az ilyen fantasy könyveket, másrészt ezt a skandináv folk metált, nem tudom kinek mennyire van ez meg, nem tudom, Fintroll nevű együttes, vagy Nightwish, meg vannak ilyenek. És ennek a rajongója a feleségem, és hát ezekben mondjuk ennek ez a világa, hogy a tippekben is ilyenek szoktak lenni, hogy ott a trollok menetelnek a hóban a kis bunkóikkal, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor ha írok egy mesét egy kis bunkójában menetelő troll, róla, akkor az biztos tetszeni fog a feleségemnek is, úgyhogy ez volt a legközvetlenebb motivációm arra, hogy ilyesmi mesét írjak. Ezen kívül nekem az első ilyen igazán nagy meseélményem gyerekkoromban az a Gyűrűk ura volt, amit apukám olvasott föl nekem, és van egy nővérem, azt hiszem, hogy 10 éves volt, én talán 8, amikor elkezdtem nekünk olvasni a Gyűrűk urát, és akkor hónapokon keresztül ez volt a mese, hogy ezt olvasta így folytatásokban, nagyon szépen is olvasott, nagyon szép jó orgánumban van apukám, de hát ez nagyon elvarázsolt, magába szippantott ez a világ, tehát gyerekkoromból nagyon megvoltak ezek a trollok, törpök, tündék. Ugye nyilván az is a skandináv mitológián sokat merített a Gyűrűk ura, tehát ez a világ, és ezen kívül meg volt egy hát ilyen közvetlen élményanyag, hogy többször voltunk Finnországban nyaralni, és az nagyon, nagyon tetszett nekünk családilag. Az, hogy például ugye nyáron voltunk, és akkor ugye éjszaka is világosan lehetett focizni, éjfélkor is nem volt sötét. Ugye ezek az gyönyörű fenyőerdők, mohás tisztások, nagyon vicces szavak, nagyon tetszett például, meg amiket esznek, musztamakkara, nem tudom kinek mennyire van, meg ilyen kis kolbászka, amit lekvárral esznek valamiért a finnek. Tehát ez az egész világ nagyon, nagyon tetszett, és akkor volt ilyen közvetlen élményanyag is, úgyhogy hát ezekből jött az, hogy akkor valamilyen skandináv mesekönyvet írjak.
Tehát ha jól értem, akkor te, mint Dani a kis troll, mentél, és akkor leütötted gyakorlatilag a kis feleségedet, és elcipelted. Nagyon nem teljesen. Mennyire jött be neki egyébként? Tehát sikerült elérned a célodat? Sikerült őt meghódítani?
Igen, igen, nagyon, nagyon tetszett, úgyhogy elégedett voltam. És hát aztán ugye ez az első mese volt, ami a címadó is, ez a szomjas troll, és akkor van benne még három másik verses mese, azokat pedig igazából a gyerekeimnek írtam, meg róluk is mintáztam a szereplőket.
És hogy fogadták, hogy róluk mintáz? Ugye sokszor használod őket, mint inspiráció. Ők ezt hogy szokták fogadni? Tehát, hogy könnyű szívvel, vagy azért néha kicsit húzognak, hogy jaj, apa, ne írd már ilyet róla.
Hát még viszonylag kicsi, ugye nekem három kisfiam van, most már 9 éves a legnagyobb, 3 éves a legkisebb. És hát kiskorukban, ugye mondtam, hogy amíg még egyet nem tudok beszélni, addig nagyon lelkesen fogadták ezeket. Aztán volt egy olyan időszak, mondjuk a legnagyobb kisfiam, amikor ilyen 4-5 éves volt, és írtam ilyen kis mondókákat neki, akkor ugyanúgy, hát ha elkészült egy mondók, akkor lelkesen megmutattam neki, hogy mit szól, és akkor olyan jól neveltem, végighallgatta, és akkor kérdeztem, hogy hogy tetszett, akkor azt mondta, hogy hát jó volt, csak egy kicsit hosszú, vagy jó volt, de most egy kicsit unatkozom. Tehát akkor nem volt mindig annyira lelkes így az első visszajelzés, de aztán amikor ezekből könyvek lettek, és akkor ilyen illusztrációk is készültek hozzá, és már lehetett nézegetni a képeket, akkor már nagyon, nagyon szerették, illetve hát azt nyilván mondom, minden gyerek szereti, hogy akkor benne van a nevük, meg hogy tényleg olyan dolgok, amik mondjuk tényleg megtörténtek velük, tehát hogy ilyen konkrétan, célzottan nekik szóltak már ezek a mondókák, és itt ezeknél a meséknél is az volt, hogy hát közben is így teszteltem rajtuk, és akkor nagyon lelkesen várták mindig a folytatást, és amióta könyv, azóta sokszor kérik ezt esti mesének, és akkor leginkább csak abból van kisebb veszekedés, hogy akkor most melyik azt olvassam, ami róla az egyikről szól, vagy ami a másikról szól, tehát mondjuk ezen kapnak össze, de szeretik őket. Szerencsére itt nagyon jó volt, hogy közben lehetett rajtuk tesztelni.
Végezetül ejtsünk néhány szót nyitvatartásunkról és elérhetőségeinkről. Felnőtt könyvtárunk hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön 8-tól 18-ig, szombaton pedig 9-től 17-ig várja az olvasókat. Gyermekkönyvtárunk hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18-ig, csütörtökön 8-tól 18-ig, szombaton pedig 8-tól délig várja az olvasókat. Elérhetőségeink, címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, hívhattok bennünket telefonon, a 68-413-696, gyermekkönyvtárunkat pedig a 68-412-075-ös számon. Aktuális híreinket a honlapunkon olvashatjátok, a www.justvk.hu oldalon. Írhattok nekünk e-mailt a könyvtár@justvk.hu oldalra, illetve megtaláltok bennünket a Facebookon, a Twitteren, illetve az Instagramon is. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, viszonthallásra, sziasztok!